Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma két olyan nagyszerű embernél vendégeskedünk, akinek munkáit nem csak szülőföldjükön, hanem határon túl is ismerik és elismerik. Sándor Attila székelyudvarhelyi fafaragómester és Antal Tibor göröcsfalvi népi fafaragó szívüket, lelküket beleadják minden munkájukba, és vallják, hogy az igazi értékek sosem mennek ki divatból, és kötelességünk éltetni és továbbadni az újabb generációknak. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Sándor Attila vagyok, székelyudvarhelyről.
Szentegyházi születésű, hogy került székelyudvarhelyre?
Liceum után bekerültem egy informatika szakra, technikumra, és azóta pedig nem folytatom a szakmát, hanem faragok.
Mivel kezdődött? Mi volt az első munkája?
Nem tudom, hogy biztosan meg tudom-e fogalmazni, még gyerekkoromban, 5-6-os koromban, ugye, hogy hegyvidéken sok a fa vett körbe, íráspálm és modellasztalossággal dolgozott. Közel voltunk valamilyen szinten a fához. Ugyanakkor szerintem minden vidéken a gyerek a tűzgyújtó hasítástól a téli tűzifának a beszerzésítő közelsége van nálunk. Én úgy érzem a fának, meg együtt vagy az emberekkel, amikor készítenek egy háztetőt, a gyerek már ott van, segít, kíváncsi a gyerek, megpróbálja. Ugyanakkor ugye látva a környezetünkben a székelykapu kopjafáknak az elkészítését, ott a szomszédban volt egy bácsi, aki bicskával faragott, már 5-6-os koromban megpróbáltam átmenni, megpróbálgatni, utána pedig a Szentegyházán működött egy faragóklub Barabás Lajos vezetésével, és akkor oda kezdtem járni. Szinte azt lehet mondani, hogy hétvégétől elkezdve a tanulás helyett is, ha szabadidőm volt, akkor mindig ott töltöttem. Akkor még a népi vonalom, az indás, kopjafa faragást.
A családban volt hagyománya a fafaragásnak, vagy Attila kezdte el?
A faragásnak nem volt hagyománya, hanem Iráspán volt modellasztalos, én kezdtem el így a faragást.
Számít, hogy milyen fába faragunk?
Szerintem igen, nem tudom, hogy mennyire határozza meg, hogy az embernek milyen a karaktere, vagy milyen a jelleme. Én kemény fákkal találkoztam először is, mai napig is mind inkább a körtefa, tölgyfa, juharfa, diófa, ezeket a keményebb fákba szeretek faragni. Van, aki a puhább fában, a metszettebb faragásokat szereti, én szeretek megküzdeni a fával.
De gondolom, hogy számít az is, hogy mit faragunk abból a fából, nem?
Számít az, hogy beltérre vagy kültérre, ugyanakkor, mivel hogy keményebb, van egy olyan érzés, hogy több időt kell eldolgozzál, lassabban haladsz, időt ad, hogy összenőjél a fával, és most nagy szavak ezek, hogy megbeszéld a fával, kompromisszumot köss, hogy ne te erőtess rá valamit, hanem együtt, ahogy szokták mondani, csak levenni a fölösleget.
Amikor látja a fát, már látja benne a szobrot is? Vagy ahogy kezdi faragni, vagy leszedni a fölösleget, akkor fogalmazódik meg, hogy végül mi is legyen belőle.
Van, amikor ránézel egy fára, például nekem ugye van 2-3 alaptéma, ránézek egy elágazó fára, ha vastagabb, akkor nekem adott, hogy az csak hunormagor lehet, mert ez nekem alaptéma, vagy ha egy elágazó fá, akkor már biztos, hogy a csodaszarvas jön be, ami megint a hunormagor, mert nekem 2 alaptémám van, szinte lehet mondani 3, a hunormagor, hogy azt ott a mondavilágot feleveleníteni és megérteni, én is fokozatosan értettem meg, hogy az nem egy sima kalandregény vagy kaland, hanem a tanító mese, hogy ne egymás ellen küzdjük, hanem keressük azt a közös célt, amit a csodaszarvas jelképez ebben a mondában, ami földön nem elérhető, mert mindig este ugye eltűnik a csodaszarvas, reggel visszajön és vezeti a hunor és magort. Az emes álmánál a madárnak az üzenete, az fogott meg, hogy igenis nem csak a turúr madár, hanem a népdalban a madár, hogy szájbabám ablakába, hogy üzenünk a madárról, vallásban a galamb az ég és a föld között, a néprajzban bárhol megjelenik az ég és a föld közötti üzenethordozó, és az emes álmához visszatérve az, hogy a magyar nő egy áldott állapotba kerüljön, ne teherbe essen, fogadjuk el a természeti törvényeket körülöttünk, emeljük föl a fejünket, mert azt szoktam mondani, hogy melyik népnek fontos a kultúrájában a madár, válasz az, amelyik fölemeli a fejét egy kicsit az égre, mert a madár az ég és a föld között ott repül. És aki pedig főnéz az égre, az már egy kicsit másképp lássa a világot. És itt jelenik meg a másik fontos, még a vérszerződés, de nem a történelmi jellegében, hogy igenis jön vissza a magyarságnak az adott szónak a súlya, hogy igenis vállaljuk a kimondott szóért a felelősséget. Ezek jelennek meg legtöbbet a faragásaimban, mert úgy érzem, hogy ezeknek ma súlya van. Ezekkel a témákkal tudom elmondani, vagy bemutatni, idézőjelbe szépé tenni, de ezeknek a háttér mondani valója ma is fontos a hétköznapokban.
Nagyon sokszor megfaragja ezeket a történeteket. Mindig van valami új egy-egy alkotásban, vagy ahogy a fa adja, úgy láttatja ezeket a történeteket?
Nem rajzom van, hanem mindig mekkora a fa, vagy mekkora a deszka, vagy milyen a csutak, és akkor úgy szokott lenni, hogy váltakoznak a témák, hogyha már faragtam 2-3 történelmi témát, akkor választok egy népit. Ha már kicsit úgy látom, hogy kiégtem mondhatni úgy, akkor egy vallásos témát, vagy megint egy mesetémát. Mindig újat lehet kapni, mert gyermekkori olvasmányaim adták a legtöbb témát. Például egy férfi szeretne lenni az életébe. Olvassa a Toldit, a Hunormagort, a Mátyás királyt, a Ludas Matyit. Kiválasztsa a fiatalkorában a fiú, hogy ő is ezeket példaképének nézi. És akkor ezek a témák, ezek visszatértek. Most már nagykoromban érdekes módon most már másképp látok. Sok mindent tovább viszem, mert most már rájöttem, hogy nem biztos, hogy a Ludas Matyi Döbrögiben a Ludas Matyi a főhős, hanem lehet, hogy a Döbrögiről szól, mert ha jó belegondolunk, akkor a Ludas Matyi az egy olyan személy, amelyik nem csinál semmit, szinte mondhatni a mai fiataloknak egy részével lehetne társítani, akit az édesanyja kemence mellő főmozdít, hogy már csinálj valamit. El akar menni egy meggyengült piacra, ahol a nemes szó szerint, aki kéne tartsa a rendet, nem tud rendet tartani, főborul a rend, és egy olyan valaki akarja megszabni a hierarchiát, meg az árakot a piacon, aki még nem tett le semmit az életbe. Ez a mesebeli háromszori megverés, ez azért kellett, hogy az a nemes igazuljon, ezt most már vetíthetném ki a mai vezetőinkre is, hogy egy kicsit ébredjenek, nehogy a Ludas Magyik tegyenek majd rendet, mert az nem tesz jót a társadalomnak, hogy jó volna ők fölébredjenek azelőtt, és a szószoros értelemben elvégezzék a dolgot, hogy az idézőjeles piac téren rend legyen, mert a mes ava végződik, amire nem figyeltünk, ugye ezt a kommunizmusba főhasználták a nemesek elleni úszításra a Ludas Matyit, amire nem figyelünk, hogy a Döbrögivel végződik, aki fogadalmat tesz, hogy igenis ettől felé erősen fogadja, hogy nem követi el azokat a hibákat, mint az előtt.
Az ember, amikor ilyen munkába fog, akkor ezt keftelésből teszi, vagy meg is rendelik olykor, hogy szeretnénk mi is egy ilyen emese álmát, vagy nem tudom milyen kompozíciót?
Mind a kettő. Mind a kettőnek megvan a súlya. Egy komolyabb rendelésnek megvan a kihívása. Az alkotásod meg kell feleljen a rendelőnek is, de meg kell maradjál az alkotás szabadságában. És ez egy kihívás, hogy igenis azt maximálisan tudja teljesíteni mindenféle szinten. Hogy ne is add föl az elvedet, de a kérést is megértsed, ugyanakkor az alkotás róvására ne szolgáld ki a piacot. A másik, amit megint szeretek, amikor szabadon dolgozhatok, mert akkor azokat a témákat tudom feldolgozni úgy, ahogy én akarom, és nem kell nézzem azt, hogy eladható, nem eladható. Majd a végén, amikor megvan a munka, akkor esetleg megállapítok egy valamilyen árat. Sokszor ár alatt, mert már annyi napot eltöltöttem, hogy nem tudom azt a reális árat mondani, de abban telik örömöm. Azért jó, hogyha van jó megrendelés idézőjelben, a jó megrendelést arra értem, amikor magyar érzelmű embertől ne kérjenek olyant, hogy cégtáblát faragjon mamut cégnévnek, vagy nem tudom, akkor az kicsit rosszul jön.
Az, hogy valaki megrendel valamit, ez nem nehezebb, mint az, amikor úgy szárnyal a gondolat, és úgy alakítom menet közben is a munkát, ahogy nekem kedvem telik?
Könnyebb véghez vinni azt, amikor szabadon, főleg még jobban kifejtve lesz, tehát nekem én úgy szoktam mondani, hogy a tél az alkotó idő, amikor nincsenek ezek a kézműves rendezvények, vagy táborok, ahol nyáron inkább főpörög az életem. Nekem is szó szerint a nappal kelek, s a nappal fekszek, kimegyek a műhelybe, azt a munkát végzem, amihez pont akkor kedvem van, ez nagy szó, hogy kedvem van, mert azért, ha reálisak vagyunk, nem mindig van olyan nagy kedve az embernek, de a műhelynek a hangulatos, a csendje meghozza, hogy aznap akkor mivel dolgozzál, ami hasznosat tudsz kihozni, sértelmeset.
Akkor párhuzamosan több munkán dolgozik egyszerre?
Hogyha kapok egy megrendelést, most mondok én egy példát, hogy egy családnak az életfáját, vagy egy mondát, akkor én azt szoktam, hogy mikor már letisztáztuk, hogy mekkora méretben, mekkora értékben körülbelül, akkor megkeresem az hozzávaló fát, megrajzolom, átalküldöm a képet, elmondom leírva, hogy mit gondoltam, és amíg ők válaszolnak, az alatt dolgozok mással.
De arra volt példa, hogy mondjuk egy mondát is faragott, közben egy betlehemest is faragott, vagy egy csendéletet is faragott, mert az egyik valamiért könnyebben megy, ha nincs időm, vagy nincs nagy kedvem, akkor a nagyon komoly részekhez nem fogok hozzá, mert nehogy még elrontsa az ember.
Nem, azért amelyik munkának nekifogok, és azért szeretem most visszatérve, hogy nem dolgozok sorozatban mindegyik munka más, hogy még a gyerekeknek melyik táborban is általában minden gyereknek új deszkát rajzolok, új mintát, mert az hajt, hogy vajon hogy lesz mindig. Az hozza meg a munkakedvet, az a kíváncsiság, hogy vajon azt meg tudom-e oldani, hogy mi jön ki belőle. Ha már ismételném magamat, akkor már úgy érzem, hogy kiégnék, és azért nem is vállaltam azt az utat, hogy piacnak vagy üzleteknek dolgozzak.
A munkáit azt hol lehet látni? Vagy voltak kiállításai, ahol megismerhették?
Környékünkön a kézműves rendezvényeken veszek részt, két egyesületben benne is vagyok, amit szervezünk, Csíkszeredanapok, Csíksomjón a kézműves vásár része, Ezerszékelyleányon. Ott, ahol azért mégis az az érdeklődési emberek jönnek, ahol ezt a témát inkább megértik vagy érdeklik. Voltak önálló kiállításaim Budapest, Debrecen, Pápa, vannak nagyobb munkáim is kültéren, főleg Magyarországon, trianoni emlékmű, körforgalom közepén 3 méteres faszobrok. Nekem egyik munka szokta elhozni a másikot. Van honlapom, ahol a munkák fő vannak téve, de én amit megfigyeltem, ez a 30 valamennyi év alatt, de főleg az utóbbi időben, amikor már aktívabban nem bedolgozok, hogy nem csak, hogy munkát hozott egy-egy nagyobb munka, hanem emberi kapcsolatokat, meg barátokat, hogy valami plusz töltette volt mindig annak a munkának, mert minden embertől általában barátként váltam el, visszajönnek, barátként tekintenek rám, én is rájuk, az hozta azt ott a pluszot, ami minden nap erőt ad, hogy tovább menj ezen az úton. Sokan fővetik, hogy miért nem reklámozom jobban magamot, az interneten, webshop, mindenféle, és nem tudom elmagyarázni, hogy mikor már túlzottan a piac diktálna, az nem tenne jót az én alkotó munkámnak.
Az ember számon tartja, hogy hova kerülnek el a munkái? Főleg, hogyha ilyen megrendelések vannak, hogy azt most éppen Amerikába vitték, vagy Magyarországra vitték, vagy az meg van rendelve, kifizették, megcsináltuk.
Nem biztos, hogy most mindegyik munkát fel tudnám sorolni, de most ha valaki főhívna, és mondaná, hogy na ez az a munka volt, mindegyikre szerintem tudnék emlékezni, és kötődne valami, ami egyedivé teszi azt a kapcsolatot, vagy azt a munkát.
Említettük, hogy az a jó, amikor az ember valamit szeretetből csinál, és nem feltétlen pénzért. Na de hát, amióta a föníciaiak feltalálták a pénzt, azóta sajnos rá vagyunk szorulva, mert ki kell fizetni sok mindent. Miben kapcsolódik ki egy faragóművészt? Mert ez is egy kikapcsolódás más számára, de Attilának ez a munkája. Mikor és hogyan tud kikapcsolódni? Honnan tud energiát gyűjteni egy újabb munkához?
Jó-rossz nálunk nincsenek ezek a nagynyári vakációs kirándulások, vagy télen sízés, vagy valami. Nem mondhatnám azért, hogy anyagilag nem engedhessük meg, ne erre gondoljunk, hanem azért, hogyha vállalod te ezt a szabadságot a műhelyben, nem hoz akkora anyagi hozatékot, hogy ilyen nagy kiruccanásokra tegyél, vagy kirándulásokat, amire azt mondaná a mai ember, hogy kikapcsolódás. De én akkor erre azért mondom, hogy nem is kell, ha jól éled az életedet, mert ha békében vagy a műhelyben, akkor nincs az a nagy igényed, hogy most 365 napból dolgozol, 300-at, csak akkor abból 30-at reggeltől estig valahol el kell menni 1000 kilométerre, hogy elszakadja a munkától. Hogyha együtt vagy avval a környezettel, és együtt mozogsz, vagy együtt dobban a szíved a föld szívével, vagy nem akarok itt most nagy szavakat mondani. Ahogy a Teremtés könyvében vagy, hogy mondták, hogy ha 6 nap dolgoztál, a 7. nap megpihentél, akkor ugyanott kellett folytatni. A régi ember se hagyhatta el a házát, mert ki látta el az állatokat, vagy az, aminek nevezték a régebb egy udvart, hogy azért hívták életnek, mert ott élet volt, azt ott nem kellett elhagyjad, hogyha élettel töltötted meg. Ezt most nehéz városon megélni, de én azt mondom, hogy meg lehet. Attól függ, hogy a családban a társad is így gondolja-e, de ha nagyjából egy irányba tartotok, akkor megélhető bármilyen kicsi meg nagy területen.
Olvasás, ez kikapcsolja a művészt. Onnan gyűjt ötleteket, hogy ha valami olyan olvas, hogy hát ezt meg lehetne faragni is, és milyen jól nézne ki.
Ma már nem megy annyira az olvasás, mert szemem annyira kifárad estére, rengeteg könyv volna, amit olvasni, hanem inkább a hangos könyveket munkaközben hallgatom, azok sokszor inspirálnak, sokszor rávezetnek bizonyos dolgoknak a megértésére, és én azt mondom, hogy az élet egy út, hogy nap mint nap valamit hozzateszünk, megértünk. Szinte lehet mondani, hogy mind a hagymahéjról egy héjat levetünk magunkról, és tisztulunk.
Fizető kereslet van a mai világban? Mert sok helyen azt hallom, hogy minden iránt érdeklődünk, csak az igazi értékek iránt kevésbé. Hogy tapasztalja ön?
Nehéz jó választ adni, mert mivel nekem is családom van, sokszor van, amikor úgy meg kell gondolkozni, hogy mi hogy lesz. De hiszek én abban, hogy az imádságban is ahogy volt, hogy a mindennapi kenyér. Sokszor olyan volt, hogy este nem tudtam, hogy másnap mi lesz, és meglett az a mindennapi kenyér. Én azt szoktam mondani, hogy kétféle ember van, a napszámos típus, amelyik este kell lássa azt, tehát a napszámját csak addig lát. A másik egy kicsit rossz példa, de mint a játékgépbe, hogy örökké csak raksz, hogy adsz. Én most ezt úgy fordítom át, és majd aztán az élet ad vissza nem akkor, amikor számítasz, de meg kell adjuk ennek az életnek azt a bizalmat, hogy igenis ő jobban tudja, ez a teremtő erő, hogy ha te őszintén és elvégzett munkával jelképesen hozzatetted azt, amit rád ki van róval, akkor majd ő visszaadja azt, ami neked jár minden napra.
Volt olyan kliense, aki próbált alkudozni? Ha kért 50 lehet, akkor azt mondta, hogy 49 le 50-ban ért nem lehetne ideadni, csak hát, hogy piacoljon egy kicsit. Vagy aki meglátja, az azt mondja, hogy nekem kell, és bármit megadok érte, amit kér.
Sokat tudnék mesélni. A legjobb példák azok, hogy akik nem alkuttak. Elején volt az, hogy még ingyen is odaadtam a munkákat, mert megígértek fűt, fát, hogy ők ezt teszik, íreklámozzák, minden, senki nem tért vissza. Azok az emberek, amelyek nem alkuttak, vagy csak azt kérdezték, hogy korrektül, na erre mondjak egy árat, azok az emberek visszatértek, nem foglalkoztak az árral. Akik már csak a pénz körül forgott a dolog, vagy csak, ahogy szoktam mondani, hogy kilóban nézték a faragást, azok nem tértek vissza, azokkal nem is volt jó érzés a kapcsolat.
Olyan volt-e, aki azt mondta, hogy ezekkel az alkotásokkal magyarkodik?
Ha szememben nem is mondták, de érződik bizonyos rétegeknél, hogy amikor meglátnak egy hunormagort, vagy egy MS álmát, vagy valamit, akkor az embert hajlamosak úgy kitaszítani olyan szélső jobbra. Én pedig ezért harcolok, fővállalom, hátrányom is van anyagilag, mert én ezt úgy látom, hogy ez a miénk. És annyira szépek, én azt szoktam mondani, hogy ha a hunormagor legendájából semmi nem volna igaz. Csak máma találta volna ki Arany János, de annál többet tudott én szerintem Arany János, mert olyan szavakot használ legendáiba, az írásaiban, hogy nagyobb történelmi ismerete volt, mint ma sok mai történésznek. Annyira szép és jó, és a gyermekeinknek ezt kellene tanítsuk, a hunormagor legendáját, hogy ne egymás ellen, ne a földi célt, hanem ezt a magasabb célt, emeljék föl a fejüket, merjenek fönnebb nézni, ha csak mától lenne is kellene tanítani minden iskolában. Az MS álmát ugyanúgy. Hasonló mondák megvannak más népeknél is, ha nekik jó, akkor még kell a miénket nemhogy szégyeljük, hanem magyarkodásnak fogjuk föl. Hát ez nem magyarkodás, hanem alapélet kellene legyen, vagy hogy mondjam, egy normalitás kellene legyen. Fő se szabadna merüljön az, hogy igenis normálisan az ünnepeinket, a történelmi hőseinkre, vagy elődeinkre büszkék legyünk. Nem kell a nagy hősökre, hanem a mai életünkben és a környezetünkben millió egy olyan vezető, lámpás ember van, mondhatni úgy, és most visszatérnék, hogy a kopjafa tetején is van olyan mint amelyikre azt mondják, hogy láng, és azt mondták, hogy a közösségnek volt a lámpása, aki fényt adott, és ezekre az emberekre büszkék kellene legyünk. Ugye sok vita van ez a magázódás, tegeződés, hogy melyik jó. A valamikori falusi kultúrában, amíg megtanították a gyereket magázódni, amire mondják, hogy 7 év otthon, az alatt a gyerekbe kialakítottak egy helyes hierarchiát, és mikor a gyereket megszívták, hogy ennek nem köszönhetsz így, vagy nem viselkedhetsz így, a gyerekbe fölmerült a kérdés, hogy miért. És akkor a szülő megállt, mert ez a lényeg, hogy ma már nem állunk meg, ma 3 évesen a gyereket kiveszi a rendszer a kezünkből, és elmagyaráztuk, hogy ez a falunak a papja, tanára, kovácsa, kerekesse, kántora, nem tudom, és kialakult egy hierarchia, akit példaképnek nézhetett a gyermek. Ma azt hallja a gyerek, hogy aki dolgozik, nem él meg, aki lopcsol, az él meg. Utána elfelejthessük magázódást, tényleg tegezvel is lehet tisztelni, de amit én hiányolok az, hogy igenis kell keresni példaképeket, büszkék kell legyünk a jó példaképjeinkre, és ne kelljen szégyeljük arról nyíltan beszélni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
szóba jöttek az alkotótáborok. Ezek most a vírusjárvány alatt gondolom hiányoztak, vagy meg tudtak tartani belőlük?
Voltak ügyesebb táborvezetők, amelyikek szemfülesek voltak, hogy mikor volt szabadabb. Úgyhogy voltak itt is megtartva, Erdélyben is ki tudtam menni Magyarországra is már.
A fiatalok érdeklődnek-e a faragás iránt, az ilyen jellegű témák iránt?
Igen, én azt vallom, hogy minden gyerek jónak születik. A jövő társadalom olyan lesz, amilyent mi akarunk, hogy legyen. Mi döntsük el, hogy minek neveljük a gyermekeinket. Ha most haragszunk a fiataljainkra, akkor magunkra haragudjunk, hogy ilyenek lettek. Amit látok táborokban, hogy rövidebb idő a türelmi idő, amit egy munkával el tudnak dolgozni, azt az én gyermekeimen látva azt látom, hogy közös az a munkaidő, amit egy szülő a gyerekkel tud tölteni. Ez ma már ugye lehetetlen, amikor reggeltől estig valahol a szülő dolgozik, a gyerek iskola, órák, sport, nincs közös tevékenység, ahol igenis, ha tetszik, ha nem tetszik a gyermeknek, mit tudom, mondjuk egy példát, hogy egy órát kénytelen tűzifát elrakni sorba. Nincs lehetőség már. Na ezt látom hátránynak, de a gyermekekben az érdeklődés, a pozitív gondolkodás mindenütt megvan.
Volt olyan munkája, amit nem tudott megválni valamiért?
Van egy-két munka, ami mi most már semmi pénzért nem adnék, főleg az első időből. Mindegyik munkám, amelyik főleg jó sikerül, szinte drukkolok, hogy még ne jöjjön vásárló rá, hogy az úgy még megnézhessem. Akkor van olyan munka, és ezt is be kell valljam, amelyiket valamiért jön, hogy összehasítsam, összevágjam. Nem tudok megbékélni vele.
De miért? Mert ha valaki más ránéz, azt mondja, hú, de csodálatos.
Azt mondta egy szobrász barátom, hogy a szobrásznak az élete az nem egy öröm, hanem egy szenvedés. Én nem vagyok szobrász, mert én nem tanultam, én népi faszobrász vagyok, oda teszem azért a szobrász szót, hogy ne a székelykapura gondoljon csak valaki. Minden munkádnál akarsz valami jobbat, vagy valami többet kihozni, és ha te megelégedsz a munkáddal, akkor nincs fejlődés. Ugyanakkor nehéz meghatározni, hogy mi a fejlődés. Én fontosabbnak tartom egy munkánál azt az alkotó időt, ami alatt az elkészül, azt a csendet. Szoktam is mondani, hogy tőlem azt fog vásárolni, aki volt azonnal hasonló rezgés szinten, mint milyenen én voltam a műhelyben, amíg az a munka elkészül. Én úgy érzem, hogy nem az a fontos az embernek az életében, hogy egy nagy szobrász legyen, vagy egy nagy faragó, vagy egy nagy újságíró, vagy egy nagy vállalkozó, hanem esélyt kap a munkaidő alatt, hogy megértse, hogy neki mi a feladata. Én úgy érzem, hogy nekem nem az a feladatom feltétlen, hogy kívülről nagy elismeréseket kapjak. Azt ugyanakkor tudom, hogy az igazolja vissza, hogyha én a műhelyben jó végzem a dolgomot, és azt a csendet jó teremtem meg, és megértem, hogy azt a munkát, amikor készítem, hogy annak mi a mondani valója, akkor az kaphat egy visszaigazolást, és hasonló emberektől, vagy jó emberektől jön a visszaigazolás, akkor az én életútamra ad visszajelzést, nem feltétlen a szobrászatra, vagy arra a munkára, hanem igenis, hogy az a feladatot, amit én nap mint nap végzek, gondolkodásmódomat igazolja vissza.
Kinek a véleménye számít? A szakma részéről érkező vélemény, vagy a laikusok részéről érkező vélemény a munkáival kapcsolatban?
Mindig kérdem a szakmabeli emberekkel találkozok, hogy ne csak a jót mondják, hanem segítsenek, mondják meg, hogy szakmailag mi az, amit ők másképp látnak, mert mivel ugye nekem hiányzik az a rész, amit most utólag próbálok pótolni, egy kicsit mennyire lehet, hogy segítsenek. Ugyanakkor a jó embereknek a véleménye számít, függetlenül attól, hogy milyen szakmában.
Valaki hivatalosan elismerte a munkásságát, vagy maga az, hogy ennyien érdeklődnek, ennyi embernek tetszik, az felér egy Oscar-díjjal?
Hivatalosan nem ismerték el, elmondtam, nem is küzdök azért, nem is bízok abba, mindig az volt az életcélom, hogy az egyik munka hozza el a másikat, amit még hozzatennék, hogy nem is szeretek előleget kérni a munkáért. Csak akkor, abban az esetben, hogyha valami olyan különleges kérés van, hogy vagy valami olyan írást kell beleírni, vagy valami, ami rajtam maradhat, mindig azt vallottam, hogy a munka úgy legyen elkészítve, hogy azt előleg nélkül is vigyék el. Ez a sok barát, ami a szinte lehet mondani Nagy Magyarország területén, akit hozott ez a munka, összehozott, azt lehet mondani a hasonló gondolkodású embereket, ez többet ér minden elismerésnek. Thank you.
Pantor Tibor, Csík madarasi születésű, és Göröcs Holván élek, Székelykapu faragó, népi fafaragó.
Mióta faragja a fát?
Az első monogramomot 1985-ben faragtam bele a munkámba, a darabomba.
Mi volt az első munkám, még emlékszik?
Igen, az első munkám egy ilyen kicsi ballagó botocska, egy ilyen kicsi pálcó, amit a diákok használnak a ballagáskor, és rá teszik a batyut. Azzal kezdtem az első munkákat.
Mondta, hogy népi faragó. Ez mivel másabb, mint egy átlag faragó?
A székelykapukra, és nem csak a székelykapukra, csak népi motivumok kerülhetnek rá, semmi más. Ami más van rajta, az már összevegyül a népi motivummal, azt úgy hívjuk, hogy gics, nem utolsó sorban mondhatnánk azt is, hogy iparművészet, de mégse.
Mennyire bosszantja, amikor látja, hogy tényleg ilyen össze-vissza motivumok vannak, meg nem is olyan igazi székelykapu, de mégis fakapu és olyan székelykapu jellege van. Azért gondolom, hogy rossz íze megy el előtte, nem?
Mindig meg szoktam csodálni a szépet is, és ugyanakkor a csúnyát is. A csúnya az azt jelenti, hogy mindenféle rá van bíve. A mai fafaragók, ha bár kevesen vagyunk, de azok, akik most kezdték ezt a mesterséget üzni, ők azzal akarják magukat kivételesen kiemelni, hogy minden tájegységnek ráviszik a motivumait a székelykapujukra. Ott van benne udvarhelyszéki, van benne háromszéki, van benne csíki, és nem utolsó sorban kalotaszéki is. Na most ez nagyon felbosszant, mert nem tudod, hogy hova tett. Minden tájegységnek megvan a saját jellegzet és népi motivuma, megvan a mintakincse. Mi már, akik már 35 éve forgassuk a vésüket a kezünkbe, és nem csak forgassuk, ezt is tanultuk az iskolába, meg tudjuk állapítani azt, hogy ez a székelykapu háromszéki, ez a székelykapu kászoni, csíki, vagy máréfalvi, vagy esetleg galotaszék.
Ezt valamilyen képen lehet-e szabályozni, vagy ennyire nem tudunk már beleszólni az emberek zsebébe, meg ízlés világába?
Nem tudunk beleszólni, tehát sok vitánk volt, székelykapus fórumokra jártunk, rendeztünk Csíkszeredába, Székelyudvarhelyen, és ezekre a kérdésekre válasz az, hogy mindenki a saját portájára olyan kaput készített, vagy készít, amilyet éppen akarta. Most itt ezek a nagy bajok. Nézze, hogyha a szerkesztő jár itt a szerény pátriártánk Erdélybe. Biztos, hogy itt Csíkba lát udvarhelyi kaput is, lát máréfalvi kaput is, lát háromszéki kaput is, akár kászonit is. De Máréfalván biztos, hogy nem lát csíki székely kaput. Ez kellene az emberekbe tudatosuljon, hogy azt, ami a miénk, azt használjuk. A másit ne vegyük el, mert ebből lesznek a gicsek.
Sok a munkája? Rendelik a székely kaput manapság?
Igen. Igen, van igény rá. Most már 60 éves vagyok. Nem az a rutin, mint ezelőtt 10 évvel, vagy ami volt. A tavaly például 7 darabot faragtam meg, amiből az idén csak 3-at tudtunk felállítani a tavalyiból, mert ugye a pandéria közben jött, nem tudtuk kivinni Magyarországra, és itthon a helybéliek sem állítatták fel. Úgyhogy a tavalyi székelykapukból, a 7 darabból éppen a tegnap állítottam fel az utolsót Csíkvacsárcsiba.
Akkor már el is mondta, hogy nem csak Székelyföldön láthatók a munkája, hanem határon túl is. Milyen messzire kerültek el a munkák?
Tehát az anyaország mindenféleképpen. Szlovákia, Délvidék és Horvátország.
Miket kérnek? Mert gondolom, hogy Magyarországon nem olyan a székelykap, amit megfaragott, mint itt Göröcsfalván. Kérnek-e olyan mintákat, olyan motivumokat, amit esetleg megfarag, de úgy a szíve fáj tőle?
Jó kérdés, igen, vártam is a kérdést, mert nem csak Magyarországon van olyan székelykapunk, hanem itt helyben is van egy olyan székelykapunk, hogy a megrendelő a kapu tükörbe kért egy ilyen alakos motivumot. Amit én nem csinálok, tehát meg is mondtam, hogy magát a székelykaput megfaragom, átózék, nyílók, három kapuzábé, és a többi, és a többi, de ezt én nem tudom megfaragni, ha meg tudnám faragni, se faragnám meg a kaputükörbe, mert a székelykapunak a kaputükör a lelke. Ellenben azt csináltam, hogy megfaragtatta ő mással, és a monogramomot nem faragtam vele. És egy ilyen medvés ellenállatban, ugye most a csapokon megengedjük, és a medvék folynak, rá van faragva egy nagy bocsos medve, kitör két fát, és még oda is van írva, hogy Csíkba a medve nem játék. Ez van felírva a székelykapura.
Évekkel ezelőtt volt egy olyan program, amikor restaurálták a régi székelykapukat, és én úgy tudom, hogy ön is részt vett benne. Mennyire nehéz egy régi székelykaput restaurálni, jó állapotba hozni?
Sokkal nehezebb és sokkal több fizikai munkát igényel, tehát szaktudást is, fizikai időt igényel egy régi-régi székelykapunak a restaurálása. Ezeknél a székelykapuknál az eszmei érték a dátum. Olyant is restauráltam, hogy 200 éves székelykapu. Azt mondta a tulajdonosa, hogy ő ezt nem dobja el, kellene restaurálni, sikerült is, fel is állítottuk, itt van Csíkdelnén. Büszke vagyok rá, mert én magam is nem hittem, hogy abból a székelykapuból, amit úgy hoztak ide szinte kosárba, hogy abból tudtam egy olyant előállítani, mint amilyen volt ezelőtt 200 évvel, és ezek a dátumok úgy vannak, hogy helyettünk beszélnek és üzennek az utókornak, ennek a megcsapanó, megfogyatkozó erdély magyar közösségünknek, hogy ezelőtt 200 évvel is voltak Csíkba mesteremberek, és azokat a munkákat illik és jó átnézni alaposan, mert azok a mesteremberek is tudtak valamit.
Minden munkája biztos a saját gyermeke, de általában szokott lenni kedvencebb is. Van ilyen, amelyikre azt mondja, hogy az valamiért jobban a szívemhez nőtt, vagy valamiért szívesebben csináltam?
Például a saját székelykapum azt nagy szeretettel, sokat ért, ahogy szokták mondani bennem, amikor ide költöztünk erre a telekre. Nem volt az kérdőjel nekem, hogy lesz-e székelykapum, vagy nem, hát persze, hogy lett székelykapum, csak egy kicsit várattatott magára, és azért, mert maga a felirat várattatott magára, hogy mit is írjunk fel arra a székelykapura, mert minden székelykapun kell legyen egy felirat. Tömöttebb, sokat mondóbb, és a többi, és a többi, és akkor megszületett ez az ötlet, a Csíkdalfagy nagyapám, aki azt mondta, hogy a saját földeden, ha megéledsz, idegen földre ne siess, itthon is meg lehet élni, sok munkával, és ezt az ő mondatát pésztem fel erre a székelykapura, amilyen ön is bejött, és látszik a felirat.
És ez be is tartja, mert nem vágyik a nagyvilágba, itthon is próbál megélni sok munkával.
Így van, sok munkával itthon is meg lehet élni. A munkaprogram az reggel 7-től este 8-ig. Tehát úgy szoktuk mondani, látástól Mikulásig vagy vakulásig, de az biztos, hogy én amikor dolgozom, soha nem fáradok. Azért nem, mert szeretem, amit csinálok.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen. Thank you.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik, ma két nagyszerű ember vendégei voltunk, Sándor Attila székelyudvarhelyi fafaragómesterrel és Antal Tibor göröcsfalvi népi fafaragóval ismerkedhettek meg. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.